Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra kijelölte, János első leveléből az 5. fejezet 10. versétől a 13. versig terjedő szakaszt. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, hogy akik hisztek Isten fia nevében, tudjátok, örök életetek van. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a mai napnak egyetlen rövid üzenete van, örök életed van. Az evangélium címszó alá tartozó bejelentés ez, hiszen az evangélium, az örömhír tartalmazza a lényeget, hogy van bűnbocsánatunk, hogy van új életünk, új életkezdési lehetőségünk, hogy van Krisztusod, hogy van megváltásod, és ezt, hogy van örök életed. Talán nem csak én vagyok úgy vele, hogy amikor olvasom az interneten a híreket, akkor már sokszor pont azokat a címeket selejtezem ki, amelyek arról szólnak, hogy valami hatalmas bejelentést tett valaki. Mert mindig kiderül, hogy az egész egy nagy nulla. Most is nem voltam elég tapasztalt, rákattintottam, hatalmas bejelentést tettek, és akkor kiderül, hogy folytatódik a Nagy pénzrablás című sorozat, és még négy másik sorozat. Hát azt hiszem, hogy jó lenne a Pitiáner bejelentésektől, ezeknek a világából, ahol olyan óriási dolgokat jelentenek be, hogy ki mit villant, milyen fehér nemű nélkül jelenik meg, végre valami értelmesebb dolgok után nézni. Hogy az Isten fia által bejelentett dolgokra figyeljünk. Azért olvastam értékes dolgokat is az elmúlt héten. Volt is a Péceli gyülekezetben valaki, aki 3 órával ezelőtt azt mondta, hogy hát már régóta kíséri nyomon ő is Bányai Gábornak az életét. Én csak most találkoztam vele, hogy ez az országgyűlési képviselő valamikor február óta betegeskedik, még most is, bár felépülőben van, de azt fogalmazta meg egy interjúban, hogy 142 napja nem volt otthon. Annyira súlyos fertőzést kapott, hasnyál, mirigyén, máján, agyán, szívén kívül minden szervét megtámadta a vírus, és tüdejének már csak a 10%-a volt használható. 90%-a teljesen elkocsonyásodott, és képtelen volt arra, hogy funkcióját ellássa. 85 napig volt kómában, 68 napig kapcsolták műtüdőre, és talán ebben ő Guinness rekorder, mert ilyen nem volt még a világon, ebben a vírusban. És közben 2-szer kellett újraéleszteni, mert 2-szer állt le a szíve. Erről persze a kóma miatt nem is tudott. És amikor magához tért, akkor megkérték a családját, hogy menjenek be hozzá, és annak rendje módja szerint búcsúzzanak el, mert így gyógyulás nincsen. Azt hiszem, egy búcsú videót is készített a család számára. Aztán március 15-én volt, hogy behívatta a plébánost, Gábor atyát, aki feladta rá a betegek szentségét, és imádkoztak együtt. És innentől kezdve kezdett el nagyon-nagyon lassan javulgatni, épülgetni. Lehetett már csökkenteni a gépeknek a működését, de abban biztosak voltak az orvosok, hogy tüdőtranszplantációra szükség lesz. Aztán egy kis idő múlva, egy komplikáció miatt le kellett venni a műtüdőről, és akkor nagy ugye izgalommal nézték, hogy hát mennyire fogja ezt a helyzetet túlélni a beteg. És akkor az orvosok szerint egészen valószerűtlen dolog történt, az egész tüdeje kezdett el működni. Megmérték a vérében az oxigén szintet, az oxigén szalutáció teljesen megfelelő volt. És aztán rájöttek arra, hogy nem lesz szükség tüdőtranszplantációra. A 90%-os roncsolódás helyre jött. Ilyet még nem láttak. Úgy fogalmaztak, hogy minden tankönyvnek ellene mond az ő gyógyulása. Mert csodák azok mindig és mindenütt vannak. 30 kilót fogyott, és voltak lelki élményei. Azt mondta, azt ne várják tőle, hogy ő ilyen alagút élményekről beszámoljon, mint amiről mások beszámolnak esetleg. De amikor kegyes halálért imádkozott, ez szerintem valami hasonló lehetett, mint az én évfolyam társam, akiről már sokszor ugye beszámoltam, hogy hogyan gyógyult meg áttétes rákból, és amikor teljesen maga alatt volt, már nem bírta tovább viselni a betegségnek a szörnyűségeit, akkor úgy imádkozott, hogy Uram, kérlek szépen, hogy vigyél magadhoz, vagy ha akarod, akkor gyógyíts meg. És ő is így volt, hogy kegyes halálért imádkozott, és akkor egy hang szólalt meg, pedig azt mondja, tudtával nem volt senki más rajta kívül a kórteremben. És ez a hang így szólt, hogy Gábor, mi nagyon szerettünk téged. Előkészítettük a helyedet. Örömmel várunk téged. Ugye Jézus ezt mondja a János 14-ben, hogy elmegyünk és helyet készítünk. Ezt higgyétek, ne nyugtalankodjon a szívetek. Örömmel várunk, de dönthetsz. Jössz velem, vagy inkább maradsz. És azután folytatta, hogy ha jönnél, akkor nyugodt lehetsz, mert itt minden rendben lesz. Vigyázzunk a családodra. És aztán még sokáig folyt a beszélgetés Isten és Gábor lelke között, és óriási békességet, biztonságot, nyugalmat élt át, amit még soha. És aztán végül Isten közölte, menj vissza, van még teendőd. Szerintem nem csak ő, hanem egyikünk sem tudott volna dönteni, hogy most akkor mi lenne a jobb. Egyikünk sem tud úgy dönteni, hogy hát inkább itt hagyjuk a családot. Istennek kell dönteni, hogy hogyan legyen, mint legyen. És hát ő egy óriási optimizmust élt át, mondhatnám azt, hogy az endorfin hormon valószínűleg az egekben volt, de az ellenanyag szint azt mondja, az egész világon talán nála volt a legmagasabban. A következő órákban meredeken javultak az értékei, napok alatt kitisztult a tüdeje, úgy annyira, hogy amikor látták a röntgen felvételt, akkor azt hitték, hogy összekeverték egy másik beteggel. És hát gondolhatjuk, hogy milyen óriási öröm volt számára, amikor magához tért, és vette a telefonját, és 4000 üzenetet talált. SMS, e-mail, amelyben írnak arról, hogy imádkoztak érte, több százezer ember imádkozott érte, imacsoportra jött létre a parlamentben, másik politikai oldalon lévők is imádkoztak érte, megtudta, hogy Erdélytől Chicagóig miséztek érte, sőt, Tel Avivban, egy zsinagógában is imádkoztak érte. Így fogalmazott a végén, hogy már nem félek a haláltól, a saját halálomtól, mert láttam, éreztem, hogy mi történik és mi vár ránk. Bizonyosságom van róla, és mindenkinek el kell mondanom, hogy van megváltás. Mindenki találkozni fog az Istennel. Mi a végső üzenet? Ő mondjuk a végén arra futtatta ki, hogy mennyire fontos, és hát ez se lényegtelen oltakozni, de én azt mondom, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy van örök élet. Örök életed van. És erre kaput lehet nyitni. Ugye az elmúlt heti temetésen fogalmaztam így, hogy sokszor ugye, ilyenkor már az ember élet útjának felénél, vagy a fele után, meg még később, ugye az emberben előjön a kapu zárási pánik, amikor sokszor mindenféle furcsaságot is csinál az ember, sokszor őrültséget csinál az ember, hogy a kapuzárási pánik helyett lehet számunkra kapunyitás is ez az időszak. Mert azt mondja a Jelenés könyvében Jézus, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat. Kapunyitás. Ebbe is lehet pánikolni, mint ahogyan persze, hogy pánikolnak is a fiatalok, amikor végre kaput kellene nyitni az ő nagybetűs életük felé, és akkor mégiscsak otthon akarnak maradni, meg mégsem mernek önállósodni, meg mégsem mernek elköteleződni, mert jaj, tele vannak kapunyitási pánikkal. Persze, nyilván Isten felé is pánikol az ember. Hát hogy fogad-e ő el engem? Miért fogadna el engem? Hát idáig semmit nem csináltam. Idáig nem voltam vallásos. Hát van ugye szabálytalan útja ennek a pánikolásnak, amikor furcsa cselekedeteket végzünk, meg azt hiszük, hogy még mindenre lesz időnk, de van szabályos útja is lezárni a múltat, bűnbocsátért könyörögni, kárnak és szemétnek ítélni mindent, ami volt Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért, és elfogadni a megváltást, elfogadni a kegyelmet, függetlenül attól, hogy mi volt eddig. Aki tudja, hogy örök élete van, az lépéseket tesz érte. Mit lépéseket? Hát az futni, küzdeni fog, és nem fogja semmi sem hátra vetni ebben. Anselm Grün keresi az okát annak, hogy a szerzetesek, a sivatagi atyák az első évszázadokban, harmadik, negyedik évszázadokban miért hagytak ott mindent maguk mögött, és csak is Isten keresésével töltötték az életüket. Hát azért ezt a választ kapta, mert hogy megízlelték Istent, és nem akartak addig nyugodni, amíg meg nem találták. Tehát Isten kedvéért hagyták el a világot, vállalták a küzdelmet, és egy olyan hasonlatot hoz a könyvében, hogy ez olyan, mint amikor egy nyúlvadászaton a kutya szájában ott van a nyúlnak az íze, és addig üldözi, amíg el nem kapja. A többi kutya csak azért fut, mert látja, hogy fut a másik kutya is. De az a kutya, amelyik már megízlelte a nyúlnak az ízét, az nem hagyja abba az üldözést. A többi, amelyik még nem, egy idő után ellankad, elfárad, visszafordul. Nem látja értelmét a dolognak, hogy most fussak az után a kutya után, mert az is fut. De amelyik megérezte a nyúlnak az ízét, azt nem érdekli az árok, nem érdekli a bokor, nem érdeklik a sebek, amelyeket kap, az addig fut, amíg meg nem ragadja a nyulat. Hát így vagyunk mi is. Nyilván van, aki csak azért fut Isten felé, mert látja, hogy van, aki fut még. És akkor persze nyilván le fog állni, abba fogja hagyni, nincs értelme, ha nem ízlelte meg az Istennek az ízét. De aki megízlelte, az nem fogja abba hagyni. Az nem fogja abba hagyni az ige hallgatását. Az nem fogja abba hagyni az ige keresését, olvasását. Legyenek bármilyen egyházi konfliktusok, vagy vegye el a kedvünket a társadalomnak, vagy az uniónak mindenféle bolondériája, akkor sem hagyjuk abba az Isten keresését. Semmi sem tántoríthat el. Elindulunk először úgy, hogy vannak lelki vezetőink, akik hát odaadják azt a szegény, szerény tudásukat, amik van. Mert mi sem tudunk mást adni, mint azt a 7 darab kenyeret, mint amit az evangéliumi történetben a 4000 embernek, de az nem 4 vagy 7 kilós kenyér volt, hanem mondjuk olyan 7 ilyen tortilla. 4000 embernek. Hát körülbelül ennyi, amit én tudok nyújtani. Ugye Luther úgy fogalmaz, hogy lényegében arról van szó, hogy egyik koldus nem hogy ad a másik koldusnak a kenyeréből, hanem megmutatja, hogy hol lehet koldulni. Tehát ilyenek vagyunk mi, lelki vezetők, hogy valamicskét tudunk nyújtani, de aztán maga az Úr Jézus fogadni. Ez olyan, mint a samáriai asszony történetében tudjuk, hogy ott van Sikár nevű település, ahonnan jön a samáriai asszony, és akkor hívja a falubelieket, hogy gyertek, hogy hát nem ez a messiás. És akkor aztán, amikor találkozik Jézussal, akkor azt mondják a samáriai asszonynak, hogy most már nem a te szavadért hiszünk, hanem mert mi magunk is találkoztunk Jézussal. Mi magunk is kapcsolatot kerültünk vele. Ez olyan, mint amikor a napokban hallottuk, hogy azt hiszem 2 ilyen életmentésről is, persze többről is, mert volt egy ilyen kisfiús életmentés is, amikor ugye 5 éves kisfiú hívta ki a mentőt a rosszul lett édesanyjához, de hallottunk olyat is, amikor egy barát élesztette új, vagy élesztgette meg egy apa a fiát, és akkor aztán arról volt szó mind a 2 hírben, hogy megérkeztek a mentőegységek, és így fogalmaztak, hogy akik magasabb szinten folytatták az újraélesztést. És ezt csinálja az Úr Jézus. Tehát mi próbálunk egy kicsikét valamit adni, próbáljuk egy kicsit élesztgetni az ember, de nem, hát mi nem vagyunk az életnek a teremtői, urai. És akkor jön Jézus, és ő magasabb szinten folytatja a szívünkbe, az életünkbe. Hát úgy, ahogy mondjuk ebben a Bányai Gábornak az életében. Orvosok valamit próbáltak, nyilván jól csinálták, de hát az életet nem ők adják. Szóval ezt teszi Jézus, és csupán annyit kér, lehet, hogy nekünk nincsen csak 7 kis nyavajás falat kenyerünk, hogy telepedjünk már le Jézus lábainál, hallgassuk már őt, aki az élet adója. Befejezésül hadd olvassam el Lackfi Jánosnak egy írását, aki arról szól, hogy mennyire titok az, ahogyan munkálkodik az emberben, az emberekben az életet adó Isten. Így fogalmaz. Az lesz aztán a fura top csapat, Isten irgalmának világválogatottjai, tele olyan figurákkal, akikről nem is gyanítottuk volna. Lesznek folyton imákat motyogó nénik, akikről azt gondoltuk mi, tengermély hitű jó testvérek, hogy ez náluk csak beidegződés. Örökre robotpilótára vannak állítva. Nincs közösségük az élő Istennel. Lesznek ott kozos, büdös csavargók, akiket be nem engedtük volna a templomba. És minket is meg lehet érteni, hiszen mi takarítanánk utánuk? Nem a sok meleg szívű elfogadó, akik olyan jól meg tudják mondani, mit csináljunk a templomainkkal, de azért az ő patent kis lakásuk sincs tele csövesekkel. Ott lesz pár nagy szájú hitetlen, akik Isten válgödrébe bújtak sírni, amikor senki se látta őket, És mi szentül hisszük, hogy amit senki se lát, az nincs is. Ahogyan az sincs, amit olyankor csinálunk, amikor senki se lát bennünket. Ott lesz jó néhány teljesen átlátszó hívő, akiket biodíszletnek véltünk, ha agapé volt, sosem ettek egy pogácsánál, egy kávénál többet, nem vettek részt a hangos tracspartikban, összetévesztettük őket egymással, pedig templomtakarításkor mindig segítettek, ők mosták az oltárterítőket. Annyira szolgálatkészek, hogy rögtön el is felejtettük szolgálataikat. Ott lesznek kis hivatalnokok, utcaseprők és oroszlánszerelítők, orvosok és tanárok, közrendőrök és nyilvános bűnösök, mindazok, akiket magához szippant, a kegyelem óriási mágnese, akik hagyták magukat vonzani. A legcsodásabb az lesz, hogy még mi is ott leszünk, ha ott leszünk. Mert miénk az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te kegyelemből ajándékozod nekünk a földi életet is, és az örök életet is. Köszönjük, hogy ez nem a mi érdemeinkért van. Bár próbáljuk keresni az érdemeinket, próbáljuk megmutatni egymás felé, hogy milyen érdemeink vannak, milyen érdemeket gyűjtöttünk a te társaságodban, a te gyülekezetedben, vagy bárhol másutt. És aztán olyan sokszor elbizonytalanodunk, hogy elég ez? Tényleg ezért fogadsz be bennünket a te otthonodba? Kérünk téged, hogy erősíts meg abban, hogy nekünk érdemünk nincsen, csak egyedül Jézus Krisztusnak vannak érdemei. Az ő véréért, haláláért van életünk, és van üdvösségünk is. És köszönjük neked, hogy nem csak az örök életet akarod ajándékozni, és akarod, hogy ennek az örömében éljünk, és fussuk meg életünk hátralevő részét, hanem a földi életben is sok ajándékot akarsz még nekünk adni, sok ajándékot tartogatsz még a mi számunkra. Segíts felfedezni ezeket. Ámen.